Mai témánk a bátorítást. És amikor ezt pár hét ezelőtt bejelentettem a Péternek, azt mondta nekem, hogy miről fogsz beszélni? Bátorítás? Hogy lehet egy egész előadást tartani a bátorításról? Hát azt hiszem, hogy lehet beszélni erről a témáról. Nagyon fontosnak is tartom. De mielőtt belevágjunk, forduljunk az Úrhoz is, és imádkozunk. Kérünk az ő áldását a mi mai napokon. Mennyi atyánk, hiszünk, hogy te itt vagy. Köszönjük, hogy lehet hozzád fordulni, és te tartasz mindannyiunkat, de két kezedben. Köszönjük, hogy személyes Isten vagy, hatalmas nagy Isten vagy, és nagyon szeretsz minket. És te látod egyénként, kinek van ami az ő szívükben. És én kérlek, hogy mindenki, aki eljött, hagyd kapjon azt a bátorítást, azt az erősítést, azt a vigasztalást, amire neki szüksége van. Látod, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Én kérlek, Úr Jézus, hogy légy velünk ezen a mai napon. Nagyon kérlek, hogy legyél itt a középpontban. Hiszünk, hogy ha nem vagy, akkor ez az egész nap egy hiába valóság. Kérjünk, hogy te szólj hozzánk, te taníts minket. Kérlek, hogy legyen ez olyan nap, ahol tudunk téged látni, megérteni a de igazságodat. Kérünk, hogy áld meg minket a de dicsőségedre. Krisztus nevében. Amen. Tehát a bátorítás az a címe, hogy mint egymás megerősítésének az eszköze. És fontosnak tartom, hogy beszéljünk erről Magyarországon. Vannak emberek itt Magyarországon, akik azt gondolják, hogy nem annyira fontos ez a téma, sőt azt gondolják, hogy nem is fontos, hogy egymást bátorítjuk. Valaki ismeri ilyen emberek? Tegyünk fel a kezét nyugodtan, aki ismer olyan emberek, hogy sose hallottam egy bátorító szó jöjjön ki az ő szájába, sőt, azt gondolja, hogy ez a téma nem annyira fontos. Föl kell tennünk azt a kérdést, hogy én már elég sok ilyen emberrel már találkoztam, de miért, vajon miért gondolkoznak így? Miért vannak emberek, aki azt gondolják, hogy ez a téma is igazán fölösleges? Nem kell erről beszélni. Tegyünk föl, hogy mersz kiállni valamit csinálni. Valami újat. Valami lehet, hogy új neked. Szeretnél kiállni, beszédet tartani, vagy prédikálni esetleg, tanítani, vagy sportolni, vagy szavalni. Igen, bátorság kell hozzá. Tehát szeretnél kiállni, és valamit az emberek előtt csinálni. Vagy zenélni, sportolni, tanítani. És tegyünk föl, hogy igyekszel ezt megcsinálni, de vannak olyan embereknek a hozzáállás az egészhez, hogy azért nem kellene bátorítani embereket, mert a Biblia azt mondja, hogy ha te akarsz embereknek tetszeni, ha akarsz embereknek tetszeni, amikor kiállsz előadást tartani, és az benned van, hogy jaj, de jó, hogy az emberek elfogadnának engem. Ugye? Vagy ha felnéznek rám, hogy tisztelnek, hogy elfogadnak. Ha ez benned van, ha akarsz az embereknek tetszeni, mit mond a Bibliáról? Ha benned van ez a vágy, hogy szeretnél, hogy az embereknek tetszel? A Biblia azt mondja egyértelműen, hogy ez bűn. Tehát az bűn, ha mi akarjuk, hogy az emberek dicsérnek minket. És azért nem kell bátorítani, mert ha valaki erre vágyakozik, az nem is jó dolog. Másik az, hogy nem is szabad elvárni másoktól, hogy dicsérnek téged, mert a Biblia azt is mondja egyértelműen, hogy egyedül Isten a dicsőség, ugye? Ne várjuk, hogy az emberek dicsérjenek minket, ha valamit csinálnak, jaj, de jó, sportoltál, vagy úsztál, vagy mit tudom én. Mert egyedül Isten a dicsőség. Charles Spurgeon, ismerik őket, az 1800-as években, ő volt a népszerűbb prédikátor, prédikált 10 000 ember előtt, és Egyszer valaki hozzám ment a prédikáció után. Spurgeon úr, hagyd legyek az első, aki megdicsért téged a csodálatos prédikációdra. Spurgeon gyorsan azt mondta, hogy elkéstél már, de vagy a második, sátán már itt volt. Tehát sokszor úgy vagyunk vele, ha akarsz bíztatni valakit, dicsérni, az nem is egy jó dolog. Ez a sátánnak a műve, ha valakit akarsz dicsérni, mert egyedül Isten a dicsőség. És azért, hát nem is kellene foglalkozni ezzel a témával egyáltalán. Majd erről vissza fogunk térni. Sokszor azt gondoljunk, hogy ha valaki szolgál, nem kell megköszönni, ha szolgált, ha segített valamiben, mert ő úgyis szolgált az Úrnak. Egyedül Isten a dicsőség, és nem szabad megköszönni vagy semmi, mert ő úgyis szolgál, nem a gyülekezetnek, ő szolgál az Istennek, és nem kell megdicsérni. Van egy magyar mondás, ugye, hogy ne dicsérd a másikat, nehogy elbízza magát, ugye? Ez egy ilyen közmondás majdnem, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha megdicsérnek, akkor az illető büszke lesz. És a Spurgeon akarta védeni magát. Nehogy felfúvalkodjon legyen a Spurgeon. Tehát, ezek az okok miatt, mert úgyis büszke leszünk tőle, úgyis egyedül az Isten dicsőségére van szó, sokszor mi nem bátorítjuk egymást. Sőt, keresztény körökben ugyanúgy, mint az egész társadalom Magyarországon. Sőt, lehet mondani, hogy lehet, hogy keresztény körökben rosszabb a helyzet. Lehet, hogy rosszabb a helyzet. Tehát akkor hogy néz ki a bátorítás Magyarországon? Hogy néz ki? Mi a mostani helyzet? Tündi szokta mondani nekem, az én feleségem, hogy amikor ő az egyetemre járt, azt tudták, hogy az ő program vagy a vizsga tetszett a professzornak, ha a professzor nem szólt semmit. Ugye? Akkor tudta, hú, nagyon jó volt, mert nem szólt. Az nagyon furannak hangzik nekem. Pár nap ezelőtt a feleségem levágta az én kislányomnak a haját, és adott neki egy kis nyári frizura, ilyen rövidre vágta. És akkor felkeltem reggel, és megleptek engem. Wow, lányok, szuper, nyári frizurátok van, nagyon jól néz ki. És elmentek az iskolában, és akkor láttam őket, amikor hazajöttek. És el voltak keseredve. Mi van, lányok? Senki nem szólt semmi. Az egyik lány csak annyit mondja, hogy kövérebb lett az arcom. És a feleségem fél órán keresztül kellett vigasztalni az én két kislányom. És akkor utána a csengere végre felszólal, lehet, mami, hogy azért tudjunk, hogy tetszett nekik, mert nem szóltak semmit? Ez a következő generáció így tanulja, hogy kell bátorítani a másikat, hogy nem szóljunk semmit. Borzasztó. De ilyenek vagyunk sokszor. A magyarországi helyzet keresztényekkel nem olyan egyszerű. Az idősebb generáció, mondanám, hogy 50 fölött, átéltek nagyon-nagyon sok nehézségeket. Nagyon sok nehézségeket átéltek. És emiatt az ő hozzáállás az egész témához sokszor, hogy ha bajban vagy, ne várd semmit másoktól, és inkább az Istenhez forduljál. Hát az Isten a nehézségben, ő az, aki igazán tud vigasztalás, erősítést adni. Igazuk van? Erre énekeltünk. Ez így van. Az ötödik Zsoltár, az egyik kedvenc Zsoltár. Figyelj beszédemre, Uram! Vedd észre sóhajtozásomat! Figyelj hangos kiáltásomra, Istenem, Királyom, mert hozzád imádkozom. Hallgass meg szavamat reggel, Uram, reggel eléd készülök, és várlak. Ugye, mi nagyon jól tudunk, hogy az igazi belső erősítés az Istentől van. És az idősebb generáció nagyon jól tudják, mert ők nehéz időket éltek át. És amikor látnak valakit, aki panaszkodik, nehézségben van, akkor azt gondolják, hogy ő is menjen az Úrhoz. És ő is menjen az Úrhoz kapni vigasztalást, erősítést. Az nem is az én dolgom, hogy én bátorítsam őt. Sőt, ismerek egy lelkészt, aki kifejezetten azt gondolja, hogy amikor emberek nehézségekben vannak, ő nem is megy hozzájuk. Azt gondolja, hogy jó, hogy egy kicsit egyedül van, gondolkozzon az Úr elé. Igaza van? Igen? Ezek fél igazságok. Ezek fél igazságok. Tehát ez a generáció nagyon kevés szó jut arról, hogy ők bátorítanak egymást. Mert azt gondolják, hogy úgyis az Istentől kell, hogy kapjon. Jó, majd fogunk erről visszatérni. Tehát azért nagyon sok ember tényleg azt gondolja, hogy fölösleges erről beszélni, erről a témáról. Sőt, azt gondolják, hogy ez a téma, bátorítás, amikor gondolkoznak Amerikáról, gusztustalan, amit csinálnak Amerikában. Adjon dicsérik minden kisgyerek Amerikában. És mi nem akarjunk a lónak a másik oldalán, ugye, túlesni. Tehát sokszor azt gondolják, hogy ez az egész pozitív gondolkodás a pszichológiába jön. Bátorítani, bíztani kisgyerekeket. Ez borzasztó. Ez csak az önértékelés, vagy az önbizalom mozgalomtól jön. És azt gondolják, hogy az egész csak nem jó. Tehát Amerikában teljesen más a helyzet, mint Magyarországon. Mindent, csak pozitívot kell mondani. Nagy különbség van. Amikor Tündi a feleségem kiment Amerikában velem, nem beszélt angolul egyáltalán. Csak tanult az iskolában itt egy pár szót, és amikor kint volt velem, akkor alig tudok kinyögni egy pár szót. De mit mondták Amerikában? Oh, your English is just so wonderful! You speak English so well! És agyon dicsértek azt a két vagy három mondatot, amit ő tudott kinyögni. Amikor én tartottam előadást 95-ben Magyarországon, sorban álltak megmondani nekem, hogy mennyire szörnyűn beszélek magyarul. És mindenki csak akarta kicsit megmondani, hogy Robi, ez katasztrófa, ez szégyen. Tanuljál magyarul, hogy kell beszélni helyesen, és akkor tartja el előadást. Van egy kis különbség. Vagy nézzük az olimpiai sportosokat. Nagy különbség van mondjuk a nyugati sportosok és a keleti vagy a magyar sportosokat, ugye? A magyar sportosokat mire híresek? Hihetetlen precíz. Hihetetlen önfegyelem van, ugye? Kitartó. Lehet látni az egész hozzáállásuk, hogy ezek nagyon komolyan veszik a sportot. Szigorú. Fegyelmezett. És akkor ott van egy kis amerikai laza sportos, ugye? Vidám, mosolyog. És lehet látni, hogy teljesen másképpen nézett az ő biztatás, vagy a edzés, amiket mentek át. Teljesen másképpen biztatták a két sportosok. El tudom képzelni, aki itt volt velünk, meglátták azt a Fehér Tenyér című film. Ez egy kicsit extrém volt, de el tudom képzelni, hogy hasonló a helyzet. Az edző, ha valamit jót csinál, akkor nem szól. Ugye? De ha valami rosszul csinál, akkor mindig mondja, hogy mi az, ami másképpen kellene csinálni. És emiatt a sportosok precízek, ugye? Szigorúak, nagyon. És Amerikában dicsérik, amit jól csinálnak. Pontosan a másképpen biztatást kapnak. Most nem azért akarunk előadást tartani, hogy összehasonlítsuk a két kultúrát. Azért vagyunk itt ma, hogy próbáljuk megérteni, hogy a Biblia mit mond a bátorításról. Jó? Az a mai témánk, hogy mi is az igazi biblikus bátorítás. Mert nem azt mondani, hogy minden két ország kicsit extrémben gondolkoznak. Jó, próbáljunk, hogy a Biblia ad nekünk egy útmutatás erről a nagyon fontos témáról? Én azt mondom, hogy igen. A Biblia nagyon sokat beszél a bátorításról. Abcsel 4.36. Volt egy férfi, az volt a neve, hogy József. De mikor megtért, Az apostolok adták neki egy új nevet. Mi volt az új nevet, amit adták Józsefnek? Barnabás. Barnabás. A vigasztalás fia. Or the son of encouragement. A bátorítás fia. Lehet, hogy ez volt igaz Józsefről, és látták ezt az ő karakterben, hogy ő szeret vigasztalni, bátorítani, erősíteni másokat. És ezt a nevet adták neki, hogy Barnabás. Első Korintus 14, amikor Pál beszél a lelki ajándékokról, és hogy Isten miért adta a lelki ajándékok nekünk. És kiemeli, hogy igyekezzetek, vagy vágyakozzatok a fontosabb lelki ajándékokra. És az egyik fontos, legfontosabb a tanítás, vagy a profitálás. És Pál megmondja nekünk, hogy mi a cél a tanításnak. Tehát amikor mész, és hallgatsz egy prédikációt, vagy egy tanítás, mi a cél minden egyes tanításnak? Első Korintus 14, 3 és 31, ennek a fejezetnek az eleje és a legvége. Ezt mondja Pál. Aki profétál, emberekhez szól, és ezzel épít, bátorít, vigasztal. Épít, bátorít, vigasztal. Az a cél minden egyes tanításnak. És a 31. vers, mert egyenként mindnyájan profétálhattok, hogy mindenki tanuljon, és mindenki bátorítást kapjon. Hogy mindenki bátorítást kapjon. Tehát, a Biblia nagyon bíztat minket, hogy merjünk szavakban bíztatni egymást, és tettekben, ugye? És nem is szeretnék szétválasztani ezt a két dolgot, mert mind a két dolog nagyon fontos, hogy hogyan bátorítjuk egymást. Csak a mai előadás, azt fogunk kitenni a hangsúlyt, hogy szóban mit jelent bátorítani egymást. Lenne tartani egy másik előadás, hogy hogyan lehet bátorítani másokat tettekben. És azt mondom, hogy ez ugyanolyan fontos, mint szóban. Sőt, azt mondom, hogy nem is lehet szétválasztani a kettőt. Lehet bíztani másokban, ugye, ha valaki beteg, akkor vigyünk egy kaját neki. Lehet vigyázni a gyermekükre, ha valaki beteg, rosszul érzi magát. Azt tudom mondani, hogy az utóbbi időkben rengeteg bíztatás, bátorítás kaptunk a feleségem Laci és az Imitől, és a feleségüktől. Ők nem tudnak, hogy ezt, nem tudják, hogy ezt fogom mondani, most mondani, így meglep, mit fognak mondani, mit fog mondani. De igenis, nagyon sok mindent tettek értünk. És ő rajtokon keresztül érezzük az Istennek a szeretetét. Hogy az Isten személyesen megáld minket ő rajtokon keresztül. Vagy amikor a Péterék megépítették a házunkat, akkor ez nem szóban való bátorítás, az tettben. És ez ugyanolyan fontos. Isten azt kér tőlünk, hogy bátorítsuk egymást szavakban és tettekben. Mai téma az bátorítani egymást szóban. És merjük hinni azt, hogy a szóbeli bátorításnak különleges ereje van. Különleges ereje van. Most fogunk felolvasni nektek kb. 8 vers a példabeszédből. Figyeljetek, hogy mit mond a Biblia a szóbeli bátorításról. Példabeszéd 18-21. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Amelyiket szereti az ember, annak a gyümölcsét eszi. Mindenki vegye tudomásul, hogy a de nyelvedben élet és halál hatalmad van. Tudsz erősíteni valakit, és tudsz megölni valakit a de nyelveddel. Döntsd el! Példabeszéd 12-25. Aki aggódik szívében, az leverté lesz, de jó szó viszont felvidítja. 15-4. A szelíd nyelv életnek a fája, a romlott pedig összetörje a lelket. 16-24. Lépes méz a kedves beszéd, édes a léleknek és gyógyulás a testnek. 25-11. Mint az aranyalma ezüst árnyéron, olyan a helyén mondott ige. 10:11. Életnek forrása az igaz ember szája. Életnek a forrása az igaz ember szája, de bűnösök szája erőszakot rejteget. 10:20. Színezüst az igaz ember nyelve. A bűnösöknek a szíve is keveset ér. És 12:18. Utolsó. Van, akinek a fecsegése olyan, mint a tördöfés, a bölcsek nyelve pedig gyógyít. Isten ránk bízta azt a szolgálatot, hogy a mi nyelvünkön hozzunk gyógyítás, erősítés másoknak az életében. Kérdés ma az, hogy hogy néz ki ilyenféle bátorítás? Hogy néz ki ilyenféle bátorítás? Hogyan tudunk igazán egymást erősíteni? Jó? Szeretnék beszélni háromféle bátorításról. Háromféle bátorításról. Az első, a biblikus bátorítás erősíti a másiknak a hitét a nehézségben. Az igazi biblikus bátorítás erősíti a másiknak a hitét a nehézségekben. Tehát mi vagyunk az Istennek az eszköze. Rajtukon keresztül Isten akarja erősíteni és vigasztalni a másik embert, amikor nehézségben van. Olvasok ilyen példáról a Bibliában? Rengeteg ilyen hely van. Pál a Tesszalonikában tanított. És onnan kiűzték a Pált. És most a Tesszalonikák szenvednek. Tehát azok az emberek, akik üldözték Pált, most üldöznek az új keresztények Tesszalonikában. De Pál nincs ott, és ő csak hallotta a hírt, hogy ők most szenvednek. És a Pál majdnem meghűl. És ezt írja az első Tesszalonika levélben. Ezért, amikor ezt már nem bírtuk tovább elviselni. Mi az, amit a Pál nem bírt tovább elviselni? Hogy hallotta, hogy nincsenek jól. És a Pál nem tudott lenni velük. Nem bírta tovább. Elhatároztuk, hogy egyedül maradunk Athénben, de Pál nem is tudott menni, ott kell maradnia, de elküldünk Timotheust, a mi testvérünket, és a Krisztus evangéliumának hirdetésében Isten munkatársát, hogy megerősítsen titeket, és bátorítson hitetekben, hogy senki meg ne tántorodjék a mostani megpróbáltatásokban. Timotheus, menjél! Hirdesd az evangéliumet, erősítsd őket az ő hitükben, mert nehézségekben vannak. Én itthon maradok, várok rád, hozd el a hírt, mert alig bírom, akarok hallani, hogy mi van velük. Pál nagyon jól tudta, hogy amikor nehézségük van, ez a mi feladat, hogy menjünk és erősítsük a másiknak a hitét a nehézségekben. Tehát visszatérünk, az a lelkésznek igaza volt, aki hagyta az életét, hogy hagyd szenvedjen, és egyedül maradjon az Isten előtt. Ez egy fél igazság. Ez egy fél igazság. Én azt mondom, hogy amikor valaki nehézségben van, az a mi feladatunk, Isten azt várja, hogy menjünk. De nagyon sokszor, amikor én megyek, és az az én célom, hogy erősítsem őt az ő hitében, mert az a cél, hogy ő lássan Istent. Hogy ő találkozzon az Úr Jézus Krisztussal. Amikor én akarok valakit vigasztalni, én ott vagyok, de nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy már beszéltél az Istennel? Tudtál elcsendesedni Isten előtt? Tudtál fordulni Istenhez? És sokszor azt mondják, hogy még nem. Sokszor azt mondják, hogy igen. Most, ha nem, akkor nekem óvatosnak kell lenni. Mert lehet, hogy én lépek Jézus helyében. A Jézusnak dolga van vele. A Jézus akar szólni. És vigyázok, hogy ne engedjem, hogy az ember ragaszkodjon hozzám. Tehát igenis, vigyáznunk kell itt. De amikor az ember próba alatt van, nehézség alatt van, sokszor nem is tud gondolkozni. Azt se tudja, hogy merre van jobbra, vagy balra, vagy mit tudom én. Nem is tud gondolkozni. És azért szükség van egy mankóra. És mi vagyunk az a mankó, hogy oda tudjunk vinni az embert Krisztus elé. De hát az egy extrém eset, hogy hát nem kell menni. Nem kell menni. Nem. Az a mi dolgunk, hogy menjünk, vigasztaljunk, erősítsük, segítsünk őket, hogy menjenek Jézushoz. Ez az első, hogy a biblikus bátorítás erősíti a másik a hitét a nehézségben. A biblikus bátorítás, a második pont, erősíti a másikat, hogy szent életet éljen, és forduljon el a bűntől. Magyarul egy igazi barát őszinte, és tud kemény dolgokat mondani. Egy igazi barát tud kemény dolgokat mondani. Ugye akkor tudjuk, hogy ez az igazi barát, ugye? Mert ő mer mondani az igazságot. És nem csak jó pofizik, vagy mosog, minden rendben van, nem. Megmondja az igazságot. Máté 18:15, ha valaki bűn követ ellened, mit mond az ige? Ha valaki bűn követ ellened, akkor nincs meg négy szem közt. Tehát egyféle bátorítás az, hogy amikor intjük a másikat, amikor elmondjuk az igazságot a szeretethez ragaszkodva. És ez a féle intés, ez sokszor jobban megy a magyaroknak, mint amerikaiknak. A magyarok mernek sokszor kemény dolgot mondani. És ez jó. Mert az igazi szeretet nem tűri a bűnt, az igazi szeretet nem passzív, ugye? Ha én szeretek valakit, akkor én szólni fogok. Amit te csinálsz most, elrontod az életedet, vagy másokat bántasz. Az igazi szeretet fog szólni. És ilyen volt Jézus, ugye? A Jézus így szerette az embereket sokszor. Ne gondoljunk, hogy Jézus ilyen mindig ilyen vidám, mosolyog, kedves. Sokszor nagyon kemény dolgot mondott ki, ugye? Mert az volt az igazi szeretet. Zsidókhez írt levele, 3. rész, 13. vers, mi történik itt? Zsidókhez írt levele azért írták meg, mert ezek az új keresztények nagyon sokat szenvednek. És azért szenvednek, mert keresztények lettek. És azt mondták, hogy nekünk elegünk van ebből a kereszténységben. Azóta, hogy megtértünk, csak azóta szenvedünk. Térjünk vissza a régi zsidóságunkba, sokkal jobb volt nekünk zsidóknak lenni. És azért írta ezt a levelet, hogy ne forduljatok el, ne térjetek vissza, vigyázzatok, mert a szenvedésben, a nehézségben mi történik mi szívünkkel? Bekeményedik a szívünk sokszor. És a zsidókhez írt levél ezt írja a 13. vers. Sőt, buzdítsátok egymást minden egyes napon, amíg tart a ma, hogy meg ne keményedjék közlöttek valaki a bűn csábítástól. Igen, buzdítsunk egymást, vigyázzunk, tér attól a bűntől, forduljál vissza Istenhez, szóljunk egymásnak az életében. Körülbelül 20 év ezelőtt, de jóval azelőtt, de amikor még volt kommunizmusság Magyarországon, a Timotheus társaság már itt dolgozott. Beküldték néhány embert, ilyen föld alatti mozgalom, teremtették az egyetemen, és keresték egyetem fiatal diákok, és összefogtak őket egy kis csoportban, és kezdtek tanítványozni őket, hogy növekedjenek föl az ő hitükben. És volt ilyen 3-4 amerikai, akik próbáltak összeszedni magyar egyetemisti diákokat, és személyesen foglalkozni velük. És a 3 amerikaiak, tipikus amerikaiak voltak, mindig csak vidám, pozitív dolgot mondták, és nem ment az ő kiskör. Ahogy a magyar diák nem érdekelt az egész. De volt egy Timotheus társágon egy ember, most is itt van, több mint 20 éve szolgál itt, az nem, hogy Pál. És ő foglalkozott ezek a fiúkkal, de keményen. Bevonult az ő életükben, és elmondták neki, hogy nincs a helyen az életele dolg. És a magyar diákok úgy szerették őt. Az ő kiskör mindig tele volt, mindig akartak ott lenni a Pál körül. És a másik amerikai kérdezett, de mit csinálsz? Hát én csak megmondom nekik, hogy mi van az ő életükben. És nem értették, mert azt gondolták, a pozitív bátorítása sokkal többet jelent. De nem mindig. Sokszor a nehéz szó, a kemény szó, az sokkal többet jelent, ez a keményféle szeretetet. Tehát vigyázzunk kell erről a pozitív gondolkodásról, mert nem erről van szó. A pozitív gondolkodás nem mindig a legjobb megoldás, nem mindig a legjobb bátorítás. Ez sokszor csak felszínes. A teológiai világban mi azt mondjuk, hogy ez a liberalizmus. Nem régóta láttam egy filmet, az a cím, hogy Ádám almái. Hányan látok ezt a filmet? Ádám almái. Hát nem sokan, de majdnem behoztam a filmklubban, de ez egy társadalmi kritika az egyház ellen. Azt mondja, ez egy dán film, dán vagy német, vagy ilyesmi, dán. És van egy liberális pap a filmben, és az állam küld neki ilyen kirekesztett emberek, vagy akik kivonulnak a börtönből, és neki kell vigyázni, gondoskodni. És körülbelül 5-en vannak, és ez a pap mindig csak pozitív gondolkodásokat próbál közölni ezek az emberekkel. És hozzá megy egy ilyen náci, racista, fiatal, aki látja, hogy ez a pap nincsen rendben. Ő nem is a valóságban él. Mindig ilyen pozitív, happy gondolatok van a fejében, és ez nem jó. És van egy jelenet a filmben, ahol bemennek a kórházban a fiatal pap, és ez a fiatal náci, vagy racista, és ott fekszik, és haldoklik az ágyban egy igazi náci. És tudja, hogy egy pár perc múlva fog találkozni az ő teremtőjével. És reszker, és fél. És azt mondja, én nagyon sok embert öltem, gyilkoltam a háborúban. És mit mond a pap neki? Minden rendben van. Te egy nagyon jó, gyönyörű, jó ember vagy. Isten szeret téged. Nem lesz semmi baj. Nem kell félned. Hol van az evangélium? Hol van a bűn? Hol van a bűnvallomás? Hol van az, hogy Isten szent? Hol van az, hogy Isten csak akkor megbocsájt neked Jézus Krisztuson keresztül, hitáltal? És ez a liberális féle pap semmit nem tud mondani. Nincs egy igazi vigasztalás tőle, mert nem rendelkezik egy igazi igazsággal, egy fél igazság. És ez a film egy társadalmi kritika az egyház ellen, amikor mi csak pozitív gondolkodásokat próbáljunk sugallni, ez nem jelent semmit. Ez nem igazi vigasztalás senkinek. Tehát vigyázzunk ezek a fél igazságokról. A Biblia beszél erről, Jeremiás 6.14. A népem romlását úgy gyógyítják, hogy könnyelműen mondogatják, békesség, békesség. De nincs. Példabeszéd 25.20. Aki a szomorú szív ember előtt dalol, az olyan, mint aki leveti ruháját hideg időben. Amikor csak azt mondjuk, hogy igen, Isten szeret téged, csinálhatsz, amit akarsz, semmi baj. Ez nem egy igazi üzenet. Tehát legyünk bátrak és merjünk mondani a teljes evangélium, a teljes üzenetet. Harmadik pont, a biblikus bátorítás erősíti a másikat, hogy használjon a talentumokat, amit Istentől kapott, hogy szolgáljon másokat. Ez a harmadik féle biblikus bátorítás. Tehát erősíti a másikat, hogy használjon az Istentől való talentumokat, hogy szolgáljon másokat vele. Zsidókhoz írt levele 10:24-25. Az író az egész Biblián, ezen az egész könyven keresztül bíztatja a zsidókat, vagy az új keresztényeket, hogy ne forduljanak el Krisztushoz, és maradjanak hű Krisztushez. És az első felszólítás az egész könyvben, végre 10. fejezetben olvasunk. És mire szólít fel őket? 10:24-25. Ügyeljünk arra, gondolkozzatok arra, hogy egymást kölcsönösen szeretetre és jó cselekedetekre buzdítsuk. Saját gyülekezetünket ne hagyjuk el, ahogyan egyesek szokták, hanem bátorítjuk egymást. Annyival is inkább, mivel látjátok, hogy közeledik az a nap. Az író biztatja őket. Gondolkozzatok azon, hogy lehet egymást buzítani, erősíteni, hogy hogyan lehet jó cselekedeteket tenni másokért. Ezen gondolkozni kell, és a kérdésem, hogy szoktál ezen gondolkozni? Tényleg szoktál ezen gondolkozni, hogy hogyan tudsz te biztatni valakit? Pár év ezelőtt kaptam egy születésnapi kártyát az apukámtól. És az apukám ugye magyar, de én kint születtem Amerikában, ő nem volt verbális az ő biztatása. De egy pár év ezelőtt kaptam tőle egy nagyon szép születésnapi kártyát, és leírt jó pár dolgot, és úgy, fiam, büszke vagyok rá, ugye? És ez nagyon jó eset. Tehát gondolkozunk ezen. Hogyan lehet ezt csinálni? Másfél év ezelőtt egy jegyes pár jött hozzám, és kértek az én segítségemet, mert egy konfliktusban voltak. A fiú kért az én segítségem, mert konfliktusban voltak az ő anyósával. És akkor ők hárman leültek előttem, és kezdtünk beszélni, pár hónap múlva van az esküvő, és a fiú nem tud kijönni az anyósával. És hallottam a beszélgetést, nagyon sokat figyeltem, próbáltam megérteni a helyzetet, és minél többet beszélt ez a fiatal ember, aki kiderült, hogy Debrecen egy orvostan hallgató, egyre jobb és egyre bölcsebb dolgot mondott. Csak én csak csodálkozom, ez 22 éves, és rendelkezik ilyen nagy bölcsességgel, és nem értettem. És ahogy beszélt az ő feleségéről, ahogyan kezelt az anyósom, ez fantasztikus, ez a 22 éves fiú, és nagyon kíváncsi voltam, hogy megkérdezhetem tőled, hogy 22 évesen kik voltak a példaképed az életedben. Azonnal azt mondja, Jézus Krisztus. Mondtam, igen, miért? Hát mind a két szüleim meghaltak. És én végülis árva gyerek vagyok. És az egész életem arra szólt, hogy én mindig csak olvasom a Bibliát. És én nagyon szeretem az Úr Jézus Krisztust. És lehetett látni azt a lelki érettség benne. Hihetetlen. És mondta neki, hogy most te tanulsz, mint orvos, én szeretnék bátorítani, hogy tovább tanuljál. Legyél pszichiáter. Végzél a pszichológiát is, mert Magyarországnak szükség van keresztény pszichiáterekre. Mert Isten adta neked azt a talentumot, hogy te nagyon csodálatosan látsz a lelki világban is. Isten hív minket, hogy amikor látunk valamit az emberek az életében, merjük azt kiemelni és biztatni a másikban. Azokat kell biztatni, akik még fiatalok. Azokat kell biztatni, akik új dolgokat próbálnak. Egy újdonság. A hagyomány annyira köt minket, annyira félünk új dolgokat kipróbálni. Lehet, hogy az illető fél, lehet, hogy tapasztalatlan. Nem ismeri föl azt a lelki ajándékot, ami benne van. Merjünk biztatni. Nem kell mindenkit biztatni, ugye? Pár nap ezelőtt mentem az iskolában, nyílt nap volt, ugye, és beültem a csengének az órán, és ott van az ő tanár, a kis Marika, a Dóri ismeri az Irén nénit, és hál' Isten, hogy mind a két kislányom olyan tanárnéniük van, hogy hihetetlen, fantasztikus látni, olyan jó helyen vannak az én lányaim. Mind a két tanár 35 éven vannak a pályán. Most az egy hülyeség, ha jön, mert hú, szuper tanár vagy, nagyon jó volt. Ez nem kell mondani, de meg lehet köszönni. Meg lehet köszönni, hogy köszönöm, annyira jó érzés, hogy az én lányom tanulhat nálad. Annyira jó tudni, hogy ennyire jó helyen van. Köszönöm, hogy így foglalkozol az én gyermekemmel. De nem így is lenne bátorítani, csak megköszönni, ha valaki már a pályán van nagyon sokáig. És ez ugyanaz, mint Spurgeon. A Spurgeon nem kellett bátorítani. Ő a történelemben a legyik
ki legkiválóbb ige hirdető volt.
De Spurgeont is kellett bátorítani, mert amikor ő nagyon fiatal, már akkor is prédikált 10 000 ember előtt, és amikor ő fölment a szószékre, a sok-sok lépcsőken keresztül mondott magának, hogy hiszek a Szentléleknek, hiszek a Szentlélekben, hiszek a Szentlélekben. Igen, mert ha a Szentlélek nem tölti be, erősíti, akkor csőd az egész. Tehát lehet, hogy egy fiatal Spurgeon kellett bíztatni, de nem egy idősebb Spurgeon kell bíztatni. De lehet, hogy bíztatni kell egy fiatal teológus, mint Adorján, ugye? Ő még mindig a pálya elején van, ugye? Még 5-ször vagy 10-szer lépett fel egy szószékre. Igen, lehet bíztatni. Igen, talentumaid vannak. Isten fogja használni. Légy bátor, légy kitartó, Isten veled lesz. Tehát az a mi dolgunk, hogy merjük bíztatni és erősíteni. A tündi kiáll az ő kórussal, és sokszor sosem mondják neki, hogy nagyon jó sikerült a kórus. Meg is kérdezem, hogy valaki mondott valamit? Nem. Pedig annyi gyönyörű szép volt, és csak mi csak 2 hónap múlva hallunk valakitől, hogy hát mindenki csak sírt végig, olyan gyönyörű szép volt, de senki nem mondja. Mi nem mondják? Én nem tudom. Tehát, amit szerintem az nagyon fontos, hogy most nézem, hogy mit mondjak még példát először. Szerintem sokféleképpen lehet bíztatni, erősíteni embereket, amikor ők szolgálnak. Lehet, hogy azok a talentumokat, amit Isten adott nekik, vagy csak, hogy szolgálnak. Merjük megköszönni. Merjük megköszönni. Tehát itt is vannak olyan emberek köztünk. A Saci, a Péter, Kriszti. Hol vagy, Kriszti? Kriszti, aki szeret csendben maradni. Kriszti, hogy vagy? Ott vagy. Hogy ezek az emberek jönnek 10 óra reggel ide, és elmennek 10 óra este, hogy mi jó érezzük magunkat. És nekik is rengeteg munkájuk van, de mernek ide jönni, mert szolgálnak szeretetből. És ha ez a program, ez menni fog, ez több embernek a munkája. A Péter és a Gabi, akinek rengeteg elfoglaltságuk van, ők oda szánták magukat, ide fogok szolgálni. Vagy a Tóth Sanyi, aki ide jön, és minden egyes alkalom csinálja ezt a technikai dolgot, amire semmi nem értek hozzá, hogy ezek az összes előadások legyenek fölvéve. És hogy le lehet tölteni a szabadszombat.hu weboldalán. És ez a Sanyinek fontos, hogy ezt csinálja. Vagy hozzá a Dorian mégiscsak eljött ma, nem tudom, hogy jöttél el ma, de valahogy mégiscsak megérkeztél. De az Adorian felelős a zenére, felelős kis csoportot vezetni. A technikai háttér nélkül ez a program nem megy. De ezek minden nagy fontos dolgok. Szabad megköszönni? Szabad megdicsérni? Azt hiszem, hogy szabad. Az elvesz az Isten dicsőségétől? Nem. Mert én hálás vagyok Istennek, értetek? Kifejezem az én hálát Istennek. Mi nem veszítsük el az Isten dicsőségét, amikor valakit dicsérjünk meg. Ez egy fél igazság, ez egy hamisság. Merjük megköszönni valakit, aki szolgált szépen a gyülekezetben. Vagy a gyerekünkre nézve. Amerikában túlságosan bíztatnak minden gyerek. Az a pozitív gondolkodás, magas önértékelés kell. Mire jöttek rá a pszichológusok? Az a jó, hogy mindig csak szidjuk a gyermekünket? Nem. Az a jó, hogy mindig csak agyon dicsérünk a gyermekünket? Nem. Az a helyes, a helyes önértékelés, ugye? Kisfiam, ki kell mondanom, hogy a matekban nem vagy zseniális. De az olvasás, vagy az írásban, ez nagyon jól megy neked. Vagy nem tudom, hogy észrevetted kicsikén, de sportolás az nem a legjobb téma. De a zene, szuper otthon vagy a zenében, de a sport az nem fog megjönni neked. Nem leszel olimpiai sportos. Tehát ez nem baj, ez a helyes önértékelés. Segítsük, hogy ő minél hamarabb rájöjjön, hogy mi az, amit ő szeret csinálni, és mihez ért. Ez nagyon-nagyon fontos. Szegeden, amikor voltam 15 év ezelőtt, és sorban álltak, hogy megmondják nekem, sose felejtem el, hogy befejeztem az előadásomat, és láttam a bal oldalán, hogy jön valaki, csak rohan lefelé, hogy megmondja nekem valamit, és tudtam, hogy mit fog mondani. És amikor megérkezett, akkor rögtön odafordultam, és megmondtam neki, hogy mielőtt bármit mondasz, mondjál két jó dolgot az előadásra. Annyira zavarban jött, hogy elment. Mert annyira nem akart semmi jót mondani, már készült, hogy mit fog mondani. Tehát nem baj, hogy mondjuk negatívumokat, vagy kritikát másoknak. Csak vigyázzunk, hogy hogyan csomagoljunk, hogyan mondjuk. Most is szoktam kapni kritikát, és ezek a dolgoknak örülök. Múlt héten valaki mondta, hogy úgy kell mondani ezt, Robi, hogy olaj a tűzre. Mert azt mondtam, hogy gáz a tűzre, vagy mit tudom, hogy hülyeséget. És vagy amikor beszéltem, hogy sokszor otthon vagyok, mint férj, és oda megyek, és ide megyek, és sok mindent csinálok a ház körül, ez tesz-vesz a ház körül. Köszönöm szépen. Tehát én örülök ezek a kiegítéseknek, mert állandóan, amikor fáradt vagyok, akkor állandóan a hibát követek el a magyar nyelven. De lehet, hogy anélkül, hogy fáradt vagyok, csak hogy nem értem a magyar nyelvtanhoz. Tehát hagyd mondjak egy pár dolgot még, és akkor ezzel fogom befejezni. Még három oldal, de... Tehát a kérdés most, hogy megvan a háromféle biblikus bátorítás. Megvan a háromféle biblikus bátorítás. De most az a kérdés, hogy hogyan lehet olyan emberre válni, aki bátorít másokat. Hogyan lehet olyan emberre válni? Két dolog. Első, ne várd el senkitől, hogy biztassanak téged. Ne várd el senkitől, hogy fogják erősíteni. Kemény? Igen, de a Biblia azt tanítja minket. Ne akarját tetszeni az emberek. Nehogy, ha észreveszik és megdicsérik. Ne várd el semmit, senkitől. De biztass másokat, mert szükségünk van rá. Ez hogy lehet? Ha nekem nincs szükség rá, akkor hogy lehet mondani, hogy másoknak van szükség rá? Ez egy paradoxon. Ez egy biblikus paradoxon. Mind a két igazság igaz. Szükségünk van egymásra. Krisztus teste vagyunk. És Isten hív minket, hogy erősítsünk egymást. Minden adjál a másiknak, mert neki szüksége van rá. Csak ne várd el semmit. Mert Isten az, aki lesz a te forrásod. És ha ez lesz a te hozzáállásod, akkor nem fogsz elkeseredni. Nem fogsz elkeseredni. Isten, az evangélium legyen a te mindened. Az evangélium, az Úr Jézus Krisztus legyen a te mindened. Galatai 2.20, mit mond Pál? Azt az életet, amit most pedig élem, hit által élem. Az Úr Jézus Krisztusban, aki szeret engem, és feláldozta magát értem. Tehát Pál azt mondja, az az életed, amit most élek, hitben élem. Az igaz ember pedig hitből fog élni. Kapjál minden, amire szükséged van Istentől. Erős leszel. Te tudjál, hogy az Isten arra hív téged, hogy adjál másoknak, mert annyira nagy szükségünk van a bátorításra. Ne várd el semmit. Semmit senkitől. Tehát a kérdés az, hogy szeretnél látni egy Magyarországot, ahol az emberek szabadok, szeretnek egymást, és tudnak egymást bíztatni és erősíteni? Én igen. Én azt nagyon szeretnék látni. Hogy a magyar ember ne állandóan kritizáljon egymást. Hogy a magyar ember szabadon érezhetne magát itt, ezen a földön. Ha igen, akkor szeretnék idézni valakit. Ismertek a U2 együttes. És a U2-nak van egy nagyon jó frontember, a Bánót. És a Bánónak a mondata az így szól. Azt kell válnod, amit szeretnél látni másokban, vagy a világban. Azt kell válnod, amit akarsz látni a másokban. You must become the change that you want to see in the world. Ha azt akarod látni, hogy az emberek ne legyenek kritikusok, és hogy pozitív legyenek, akkor de legyél pozitív, és de ne legyél kritikus. Van egy barátom, aki úgy vágyik kimenni Amerikában. Elegem van ebből a sok kritizálás Magyarországon. Amerikában az emberek szabadok. Tudod, mit mondok neki? Menjél. Mert te vagy az egyik legkritikus ember, aki ismerek. Nem vagy része a megoldásnak. És amikor kimész Amerikában, rájössz, hogy mennyire más vagy, mint Amerika. Nagyon könnyű kritizálni dolgokat. A Bibliának a kihívás, hogy építsünk és erősítsünk egymást. Az nem könnyű. Az nem könnyű. Én úgy látom a magyarországi helyzetet, hogy a magyar ország, a magyar ember nagyon-nagyon tehetséges. És ez az ország, hál' Isten, még mindig tele van nagyon tehetséges emberekkel. De sokszor ezek az emberek nem tudnak mit kezdeni magukkal itt Magyarországon, mert nem kapnak bátorítást és erősítést. És kimennek máshova a világban, és ott el vannak ismerve híres professzorok, olyan sok magyar híres professzor kutató van világszerte Magyarországon. Amikor kimegyek külföldre, mindenki, ja, én ismerek egy magyar, és elmondja, hogy milyen hatalmasnak beosztása van. És a magyarok tudnak szárnyalni külföldön. De miért nem tudnak itt? Emiatt főleg, nem csak a pénzügyi helyzet. A pénzügyi helyzet nagyon nehéz. Bulgárok menekülnek Bulgáriából. 200 000 bulgárok laknak Chicagóban. A fiatalok nem tudnak mit kezdeni. Szükség van, hogy erősítsük egymást. A magyar embernek szükség van a bátorításra, hogy mondtam. A feleségem, aki azt a tehetséget adott Isten neki, hogy tudjon kórust vezetni, az ő életében alig kapott biztatás, amikor ő felnőtt. Csak az elmúlt pár év alatt kapott biztatás igazi zenészektől. Te tudod, hogy mennyire tehetséges vagy? Nem, senki nem mondta nekem. De a zenészek, aki zseniális fülük vannak, az én feleségemnek a füle jobb, mint az övék. Pedig ő professzionális zenészek. És kiderült, hogy a feleségemnek igenis ért a zenéhez. Csak sose biztották, sose erősítették. És nagyon sokáig, amikor koncertet csinálták a kórussal, az Isten tisztelet keretén, nem is lehetett tapsolni. Csak egyszer a Verla Péter vette a bátorságot, és kezdett tapsolni. És a többiek, ja, lehet tapsolni? Ja, oké, szuper, szuper! Miért nem lehet tapsolni? Ezek az emberek minden péntek este, hónapokon keresztül odaszállták magukat, hogy gyakoroljanak. És akkor nem szabad tapsolni? Tudod, a taps, ez nem más, hogy csak kifejezem az én örömmet. Kifejezem az én hálámat. Sőt, ha nem tudok tapsolni, az én öröm nem olyan szuper. Az csak egy kifejezés. Ez elveszi az Isten dicsőségét, amikor tapsolok? Teológiailag nem. Merjük kimondni, merjük tapsolni, merjünk gratulálni valakit, amikor ő szolgál az Isten dicsőségét. Az az ő dolga, ha büszke lesz tőle. Az az ő saját harc. Az az én dolgom, hogy biztassam. Ne keverjük össze két dolgot. Merjetek tapsolni. A gyülekezetben is. Pár nap ezelőtt a Tünné feleségem ott ült egy másik anyukájával, és voltak valamilyen jazz balettes program, és ott volt 70 gyerek. És az egyik, nem, a legjobb messziről a kislányok között, aki táncolt, éppen ennek a anyukájának a kislánya volt, Vivian. És a feleségem mondta, hogy wow, egy kislány ez szenzációsan táncol. Legjobb. Lehet ilyenet mondani? Ugye? Mert az irigység visszatart minket. Én akarom, az én lányom legyenek a legjobbak. Borzasztó. Aki tudja, hogy mi a jó, és nem mondja, az bűn. Mondja Jakab levele. Az bűn, ha nem mondod ki. És ezzel is tényleg befejezem. Nem, még van egy oda.
A zsidókhoz írt levele 10. rész, amit idéztem az előbb, úgy kezdődik, hogy gondolkozzatok azon. A magyar fordítás, ügyeljetek arra. Gondolkozzatok azon, hogy hogy akarsz valakit biztatni. És ezt tanultam a Timotheus társaságtól. Ők ezt csinálták velem nyári táborokban, éppen volt az én születésnapom, és akkor körbevettek engem egy kis csoportban, és mindenki mondott egy pár dolgot, amit szerették bennem. És én nagyon meglepődtem, hogy tényleg azt látsz bennem, tényleg azt látsz, de is azt. És én nagyon meglepődtem. És nagyon jó eset, hogy behoztam ezt a mi családunkban. Amikor a kis csenge vagy a hanyag van születésnapja, akkor körbe menjük, és akkor elmondjuk egymást. És most a hany és a csenge nagyon szépen tudják erősíteni és bíztani egymás a családunkban. És az elmúlt napokban a Péter és a Gabinek a születésnapja volt. És akkor én gondolkoztam, hogy én hogyan szeretném köszönteni őket. És leírtam, mi az, amit én látok a Péternek az életében, ami nagyon jó. És leírtam egy jó pár dolgot. Gondolkoztam azon. És betettem a zsebembe, és akkor szívből elmondtam neki. Ugye, Péter? És így van a Gabival. Gondolkozni kell. Mi az, amit én látok a te életedben, amiért hálás vagyok Istennek, hogy Isten munkálkodik a te lelkedben, és szolgáld az Urat az ő dicsőségére. Mondjuk ki, gondolkozunk ezen. Hogyan lehet válni olyan ember, aki tud másokat biztatni? Figyeljél, hogy hogyan beszélsz másokkal, hogyan beszélsz másokról. Sokan nem bíztatnak másokat, mert nem tudják, mit mondjak. Nem baj. Nem is kell tudni, hogy mit fogsz mondani. A Jakab levele azt mondja, hogy mindenki legyen gyors a hallásra, ugye? És lassú a beszédre. Az igazi bíztatás sokszor, ha valakinek problémája van, csak csendben legyél, és hallgass a másikat. És minél többet hallgatod a másikat, mi az, amit te kommunikálsz neki? Fontos vagy, ugye? Azért ülök itt veled, mert te fontos vagy nekem. És ez a probléma, ami benne vagy, nem olyan könnyű. Mert ha én mondtam volna, rögtön a beszélgetés elején, egy olcsó megoldás, az ilyen lenéző, ugye? Nem tudod, mi a megoldás? Nem látod, ha én megmondom neked? Ez ilyen büszkeség. És a Jakab levele biztat minket, nem mondjál semmit. Hallgass meg. És ezzel már kommunikál, hogy tisztelek, és fontos vagy, és értékelek. Csak figyelje másikra. Az anyukám, ő ezt csinált velem, amikor én kisfiú voltam, és felnőttem. Sose felejtem, az anyukám egy sváb német, felnőtt a háborúban, alig tudott járni az iskolában. Nem hiszem, hogy befejezze a 8. osztályt. Tehát állandóan kellett költözni a háború alatt. És hazajöttem az iskolába, és matek házi feladatom volt. És én nem vagyok matematikus. És emlékszem, mint kisfiú, ott sírtam. Nem megy a matek, nem tudom csinálni házi feladatot. És nem volt otthon az apukám, se a bátyám, és csak az anyukám. És tudom, hogy nem tud engem segíteni a matekban. És az anyukám csak leült mellettem. Mit fog erről mondani? Semmi nem mondott, csak vigasztalt engem, és erősített. És 10 perc múlva összeszedtem magamat, és csináltam a házi feladatot. És emlékszem erről, ez az én anyukám, tipikus anyukám, hogy ő érzelmileg tudott erősíteni és bátorítani. Befejezem az Efézus 4:29. versel, ami szerintem a legfontosabb bibliai vers erről a témáról. Semmiféle bomlasztó beszéd ne jöjjön ki a szátokon, hanem csak akkor szóljatok, ha az jó a szükséges építésre, hogy áldás hozzon azokra, akik hallják. Amikor te beszélsz valakivel, csak akkor szóljál, hogy fog építeni másikat. Vagy ha beszélsz valakiről, és nincs ott a szobában, csak akkor úgy beszél róla, mintha ő ott lenne a szobában. Szoktatok ezt gyakorolni? Olyan sokszor, olyan kritikus dolgot hallom, hogy wow, ha itt lenne az illető, mit mondaná erről? Ez tényleg kellett mondani? Ez tényleg építő volt? Mert a Biblia azt mondja, ha nem építő, akkor ne is mondjon. Ez csak bomlasztó beszéd. Testvérek, azzal befejezem, hogy ne felejtsetek el. A nyelvetek az egy kétélő kard. Élet vagy halál. Döntsd el, hogy fogod használni. Fogsz építeni, vagy fogsz másokat halált okozni nekik. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy a te igédben kapjuk igazi útmutatást. Köszönjük, hogy hívsz minket egymáshoz, hogy merjünk egymást építeni, merjünk egymást bátorítani, egymást vigasztalni. Úr Jézus, te látod a helyzetet a mi életünkben, itt a magyarországi kultúrában, hogy mennyire nagy szükségünk van, és én kérlek, hogy formálj minket. Merjünk egymást erősíteni, merjük bátor lenni, és beleszólni másoknak az életében. Köszönjük szépen ezt a mai napot, hiszünk, hogy még szeretnél bíztani minket és erősíteni minket a kis csoport beszélgetésekben. Kérjük, hogy áld meg azokat, és köszönjük, hogy lehet ezt kérni tőled a te dicsőségedre. Krisztus nevében. Amen.